Úrunk Istenünk, te látod, hogy mi hogyan keressük az igazságot, hogy valamikor nagyon elszántan és nagyon küzdve akarjuk tudni, hogy ki vagy te is, hogy mi az egyetlen igazság ebben a világban. Máskor pedig úgy érezzük, hogy az igazságban mi magunk is tudunk alakítani, és a szánk íze szerint tudjuk megteremteni azt. Kérünk Istenünk, hogy küldd el a Szent Lelkedet, aki elvezet bennünket a teljes igazságra. És kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te szabadon keresztül, mert a te igéd igazság. Kérünk, hogy személyre szabottan szólíts meg bennünket, hogy értsünk a szóból, és akarjuk tenni azt, amit megértettünk. A te nevedért és a te dicsőségedért kérünk, hogy hallgass meg. Van, aki nem kapott még ilyen kis áttekintőt?
Kettő van belőle?
Nem, egy. A mai esténknek a témája, vagy a felvetése a kereszténység és más vallások, vagy a vallások viszonya. Nagyon gyakran lehet találkozni azzal a kérdés felvetéssel, hogy a kereszténység hogyan állíthatja magáról, hogy ő az egyedül igaz vallás, hogy egyedül a kereszténység Istenében van üdvösség. Mennyire demagóg ezt mondani, és semmi tudomást nem venni más vallásokról, a sok százmillió emberről, aki nem is hallott a kereszténységről, vagy más kultúrában, más környezetben nőtt fel. Mielőtt rátérnénk ennek a témának a vizsgálatára, vagy a részletezésére, először tegyük fel azt a kérdést, hogy kinek kérdése ez egyáltalán. Mehet még így, és elvileg lejátsza, vagy belehal, nem, akkor vissza. Nem baj, nem játszom most, nem. Ez egy dal, aminek az a címe, hogy One Love, egy szeretet. És arról énekelt először Bob Marley, utána sokkal mások utána, hogy mennyire jó lenne, hogyha a Földön csak egy vallás lenne, mindenki ugyanabban az Istenben hinne, a vallások egyesülhetnének és meg tudnának egyezni abban, hiszen mindenki ugyanazt akarja, mindenki a szeretetre törekszik, mindenki a jóságra törekszik, és milyen béke köszönhetne be a világunkba, hogyha mindenki meg tudna egyezni ebben. Érdemes rákeresni a YouTube-on, mert sok érdekes feldolgozása van ennek a dalnak, ami itt majd meghallgatható talán az Isten tisztelet végén. Az úgy készült ez a videóklip, hogy a világ különböző pontjaiból különböző énekesek fölénekeltek egy-egy fél sort ebből az énekből, különböző kultúrákból, különböző vallásokból, és a végén ezt a klipet összevágták, és a sok vallás és sok kultúra együtt énekli, hogy legyen egy szeretet, legyen egy vallás a világban. Talán többféleképpen érinthet bennünket ez a kérdés, akár csak a szenvedéssel kapcsolatban. Ez lehet egy elméleti kérdés, hogy gondolkodunk azokról az emberekről, akik nem ismerik a keresztény hitet, akik nem abban a közegben mozognak, hogy velük vajon mi lesz. Másrészt ez a kérdés egészen közel jött. Nem kell a távol-keletre gondolni, hogy mi van a távol-keleti emberekkel, hiszen a távol-keleti emberek itt vannak Budapesten. Vagy nem kell az arab világra gondolni, mert az arabok már itt vannak Budapesten. Szóval ahogyan találkozunk a más kultúrából és más vallási háttérből érkező emberekkel, akkor ez már kicsit személyesebb kérdésé is válhat. De azt gondolom, hogy ezek mellett az elméleti felvetések mellett ott húzódik egy nagyon személyes kérdés is. Mégpedig az, hogy ahogyan viszonyul nagyban ez a kérdés a kereszténység más vallásokhoz, ugyanaz megvalósul a saját személyes életünkben is. Vagyis ahogyan látjuk a környezetünkben lévő kereső, vagy hívő, vagy másban hívő embereket, talán erre a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy azok a barátaink, azok a szeretteink, ismerőseink, akik nem abban hisznek, vagy nem pont úgy hisznek, ahogyan mi, hogy velük vajon mi lesz. Ha igaz ez az egész üdvösség és kárhozat, mennyi és pokol téma, akkor hol van az a határ, amikor ők még bent lehetnek, vagy amikor már nem lehetnek bent. De azt gondolom, hogy ez nem csak az ismerőseinkről és szeretteinkről szól, hanem valahol legbelül magunkról is gondolkodunk ilyenkor. Hogy vajon mi a határnak melyik oldalán vagyunk, hogy a mi hitünk, az, ahogyan mi tapasztaljuk Istent, vagy ahogyan mi gondolkodunk Istenről, az már elég jó-e, vagy az még pont nem elég jó. Négyféle felvetést szeretnék megnézni, ami ezzel a témával kapcsolatban nagyon gyakran fölmerül, és a végén pedig három kérdésre keresünk majd a választ. Az első ilyen felvetés az az, hogy tehát mindenki ugyanazt az igazságot keresi. Középen az angol truth vagyis igazság szót tépkedik az emberek, és mindenki azt mondja, hogy de az enyém, de az enyém, de az enyém. És ahogy az ember végignéz a vallásokra, és látja mindegyik vallásnak azt az őszinte igazságkeresését, akkor lehet egy ilyen képünk, hogy tehát igazából mindenki ugyanarról beszél valahol. Szokták ezt többféleképpen ábrázolni, ezt az Isten keresést. Itt éppen a keresztény felekezeteket nevez meg a, ennek a rajznak a szerzője, ahogyan az ortodox, a baptista, a református, a spirituális, de nem vallásos, a független, a pünkösdi, a katolikus, a másvallásos, az anglikán és a presbiteriánus, mind tapogatják Isten, és próbálják megfogalmazni, hogy ki is ő valójában. De ha nem tudom, mennyire látszik a képen, valójában mindegyik embernek be van kötve a szeme. És igazából egyik sem látja teljesen Isten, hanem mindenki más tapasztal meg belőle, de senki sem ismeri teljesen, és mégis mindegyiknek a tapasztalata Istenről szól. És azt az üzenetet mondja ennek a képnek a szerzője, hogy amikor vitatkozunk Istenről, akkor igazából ugyanarról a valakiről, ugyanarról az igazságról beszélünk, csak más-más megtapasztalásunk van. Igen, ám ez a kép ennél kicsit régebbi, mégpedig ez egy indiai mese, mehet tovább a következő, vagy egy indiai példázat, ahol szintén vakemberek tapogatják, hát itt nem Isten, hanem egy kicsit szimbolikusabb a dolog, az elefántot fogdossák, mindannyian vakok, és mindenki más-más tapasztal meg Istenből, ezt már nem a felekezetek közti különbségre, hanem vallások közti különbségre szokták hozni illusztrációként, hogy az az ember ott jobb szélen, vagy attól függ, hogy nézzük, bal szélen, aki az ormányát fogja, ő azt mondja, hogy hát Isten az hosszú, olyan, mint egy hosszú cső, ami ide-oda hajlik, és egészen biztos, hogy ilyen. Aki mellette áll, azt mondja, hogy hát igen, igen, tényleg hosszúkás, de hát az biztos, hogy nem hajlik sehova, hiszen ezek kemény. Itt fogom a kezemben, egész biztos vagyok benne, hogy Isten ilyen. Aki pedig a lábát üleli, az azt mondja, hogy de hát Isten egy hatalmas oszlop, akit átölelni nem lehet. Óriási nagy. És más-más tapasztalata van a különböző embereknek. És azt gondolom, hogy ez a felvetés, vagy ez az illusztráció, ez a megközelítés a különböző vallásokhoz nagyon vonzó. Hiszen kihúzza mindegyik vallásnak azt a gőgös pullánkját, hogy enyém az igazság. És talán jó is lenne, hogyha ez igaz lenne, mert akkor nagy egyetértésben meg tudnánk valósítani azt, amiről Bob Marley énekelt a meg nem hallgatott számban, hogy tényleg akkor megegyezhetnénk abban, hogy nincs is olyan nagy különbség közöttünk. Igen, de mégis van egy baj ezzel a felvetéssel az előző képpel is, meg ezzel a képpel is. Mi a gond ezzel a képpel? Ki hiányzik a képről? Az ember? Az emberek vannak, csak mindannyian vakok.
A látás?
Igen, az biztos, hogy a látás is hiányzik.
A kommunikáció.
Jó, hogy nem kommunikálnak. Igen, végülis aki ezt az illusztrációt használja, azt mondja, hogy hát csak kommunikálni kéne, megbeszélni egymással, összeadni.
Nem, kommunikálni.
Ja, hogy az elefánt nem beszél. De végülis elég türelmesen állja, hogy tapogatják.
Mint férfi.
Mint férfi, igen. Hiányzik a képről az a valaki, aki ezt lerajzolja. Ki az a valaki, aki így átlátja az igazságot? Aki minden vallás fölött áll, sőt, még Isten fölött is, és ő pontosan tudja, hogy a vallások hogyan viszonyulnak Istenhez. Értjük? A vád úgy hangzik a kereszténység és sok más vallás felé, hogy ti gőgösek vagytok, mert azt mondjátok, hogy ti átlátjátok a világ dolgait. Azt mondjátok, hogy ti értitek az igazságot, és csak ti értitek. És erre jön valaki, lerajzolja, vagy elmondja ezt a képet, és miközben lerajzolja, vagy elmondja, azt mondja, hogy én látom az igazságot, és látom, hogy a te igazságod csak részigazság. Tehát aki azzal vádol bennünket, hogy mi csak egy picit ismerünk Istenből, és más vallások is picit, ő közben magáról azt állítja, hogy ő pedig az egészet átlátja. Amivel vádol bennünket, azt igazából ő nagyon is megtestesíti. Ez a nehézség, azt gondolom, ennek a képnek, vagy ennek a felvetésnek. A második ilyen felvetés az az, hogy a vallások lényegi tanítása igazából ugyanaz. Mehet még egyet, és akkor jobb, nagyobbat látszik a kép. De az van írva angolul, hogy hát olyan, hogy Isten újra lenne, és a kereszténységet visszaparancsolja a többi vallás közé, hogy nem azonnal visszamész oda a többiekhez. Nem lóghatsz ki, nem vagy különleges, hanem ott a hely a többi között. Ez a felvetés azt mondja, hogy a kereszténységnek is egynek kellene lennie a sok vallás között, nem kellene kilógnia, nem kellene azt mondani, hogy ő különbözik másoktól. És hogyha valaki találkozik akármilyen módon, akár tévében, filmekben, vagy a kezébe akad más vallásnak egy-egy írása, akkor azt lehet látni, hogy tényleg vannak olyan kulcsfontosságú tanítások, amelyek megvannak más vallásokban, és megvannak nálunk is. Ilyen például, szerintem ez az egyik leglátványosabb példa, a nagy szeretet parancsolat, vagy ahogy szoktuk mondani, az aranyszabály. Hogy amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek az emberek, te is hasonlóképpen cselekedj. Szinte kivétel nélkül minden vallásban megvan ez a gondolat. Néha másképp fogalmazzák, van, amikor azt mondják, hogy amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek, te is úgy cselekedj. Máskor azt mondják, hogy amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, te se tedd az embertársaiddal, de a lényeg ugyanaz. És ahogyan az ember belebotlik abba, hogy ezt megmondta már Jézus előtt valaki 500 évvel, sőt, 2000 évvel is, sőt, 2500 évvel, akkor lehet, hogy Jézus sem tanított semmi mást. Sőt, utána jönnek a későbbi tanítók és vallási vezetők, és ők is ezt mondják, akkor lehet, hogy ez az egész dolog összefügg, és mindegyik ugyanazról szól. Azt gondolom, hogy nem. Jézus, amikor ezt mondja, ezt az aranyszabályt mondja, még a maga korában sem volt ismeretlen ez a tanítás. Érte rabbi, úgy hívták, hogy Hillel rabbi, és ő már megfogalmazta az akkori zsidóságnak ugyanezt a szabályt. Hogy ezt kell követni. Hogy akkor nagyobb harmóniában tudnak élni az emberek, nyugodtabb és békésebb lehet a világunk. Amikor Jézus ezt megfogalmazza, akkor nem állítja, hogy ez egy új tanítás lenne. Viszont, ha a kereszténység tanítása és Isten képe igaz, és igaz az, hogy Jézusban Isten testet öltött, és úgy közeledik az emberhez, ahogyan egyetlen egy más vallás sem tanít Istenről, akkor ennek a Jézusnak a szájából ez a szeretet parancsolat egészen másképpen hangzik. Hiszen mit mond ez a parancsolat? Hogy amit szeretnél, hogy a másik ember veled tegyen, te is hasonlóképpen cselekedjél. Vagyis arra szólít fel bennünket, hogy gondolkodjunk a másik ember fejével, képzeljük el magunkat a másik ember helyzetébe, és ez motiválja az életünket és a döntéseinket. Ez egy bölcs tanítás, talán működik is. Viszont ha ezt az a Jézus mondja, aki a mi helyünkbe lépett, ha igaz a kereszténység tanítása, hogy ő igaz emberként és igaz Istenként fölvállalta a bűnösök szerepét, és engedte, hogy korának a leggyalázatosabb halálával keresztre feszítsék őt, akkor az ő szájából egészen másképpen hangzik az, hogy képzeld magad a másik ember helyébe, és úgy cselekedjél. Mert amikor ezt Buddha vagy Mohamed mondja, akkor ez csak egy praktikus tanács, egy ötlet, hogy hogyan viszonyuljunk a másikhoz. Ha viszont igaz az, hogy Isten a mi helyünkbe lépett, és ez ad nekünk új életet, egy újrakezdést, akkor már azért fogok a másik ember helyébe képzelni magamat, azért fogok az ő fejével gondolkodni, az ő életét megérteni, mert azt tapasztaltam, hogy erre még Isten is képes volt, mert annyira szeretett engem. Értjük ezt a különbséget? Hát, hogy formailag úgy tűnhet, hogy ugyanaz a tanítás, de mégis, hogyha elhelyezzük ezt egy kontextusba, egy szövegkörnyezetbe, vagy Jézus élettörténetébe, akkor az egészen másképpen hangzik. Ugyanez, amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok, ne aggodalmaskodjatok. Hát ezt a buddhizmus is tanítja, hogy ne problémázz túl a dolgokat, nyugi van. Számolj fel a tudatodat, igazából csak a tudatot hirdeti el veled, hogy itt gond van. Nincs is gond, béke. És Jézus is hasonlót mond, hogy ne aggódjatok. Bízzatok Istenben, és higgyetek én bennem, és higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. De hol hangzik ez el Jézus szájából? Hát nem sokkal a keresztre feszítése előtt. Akkor, amikor látszólag el fog bukni. Amikor vége van a küldetésének. Eltelik pár nap, és azok a tanítványok, akiknek azt mondta, hogy bízhattok bennem, és ne féljetek, azok ezt a mestert ott fogják látni a kereszten, meghalva, megkínozva és megalázva. Hát benne lehet bízni, aki a saját életét nem tudta megtartani. Persze a Szentírás története tovább folytatódik, hogy Jézusnak hatalma volt a saját életét visszavenni, és mégiscsak megbízhatónak bizonyult. De hogy ebben a kontextusban egészen másképp hangzik ez a vallásokban gyakran visszatérő tanítás, hogy nyugodj meg, élj békében, ne aggódj túl a dolgokat. Azt gondolom, hogy ebben nagyon is különbözik a kereszténység. Lehetünk a következő képre. És szokták ez a másik, az elefántoshoz kicsit hasonló kép, azt szokták gyakran mondani, hogy minden vallás csak egy út Istenhez, ami megy körbe-körbe a hegyen, elágazik, kanyarodik, de végül majd a hegy tetején ugyanahhoz az Istenhez fog megérkezni. De hát azt gondolom, hogy ez ugyanaz a probléma ezzel a felvetéssel, ugyanaz a nehézség, mint az elefántossal. Hogy ki az, aki már bejárta az összes ösvényt? És ki az, aki már tudja, hogy mindegyik oda vezet? Ez csak egy feltevés, egy ötlet. Szimpatikus ötlet, de nem bizonyítható, vagy nem igazolható. Legalábbis semmiképpen nem igazolható jobban, mint az, hogy egy út vezet az Istenhez. A harmadik felvetés az az, hogy ha egy igazság van, ha Isten tényleg csak egy személy, és nem vezet minden út hozzá, akkor pedig objektíven kell vallást választani. Meg kell nézni minden egyes normálisabb vallásnak a tanítását, és meg kell nézni, hogy melyik az igaz, és azt kiválasztani. Ez egy nagyon modern, vagy modernista felfogás. Nagyban látszik a kép, ha még egyet lépünk. Itt Jézus, vagy Isten gondolkodik azon, hogy hát melyik közösségbe is kellene ma mennem. És akkor ott van egy keresztény templom, egy muszlim, mecset, és egy zsidó zsinagóga. És ugye ennek a képnek a szerzője azt mondja, hogy hát Isten gondolkodik, hogy melyikbe menjen, hiszen mindegyik egyformának tűnhető előtte. Igen, ám, de mi a nehézség ezzel a tanáccsal, hogy nézd meg az összes vallást, és amelyik igaznak bizonyul, azt válaszd. Hát az, hogy hogyan nézzem meg ezeket a vallásokat. Mert ha csak olvasok róluk, akkor kívülálló vagyok. Akkor igazából nem értettem meg, hogy miről szól. Csak információkat gyűjtöttem vele róla. Akkor erre azt mondhatná a bős tanácsadónk, hogy jó, akkor próbáld meg az összes vallást. És tényleg vannak ilyen emberek, akik annyira keresik Istent, és annyira őszintén hajtja őket ez az igazság iránti vágy, az Istennel való találkozás iránti vágy, hogy elkezdik sorra kipróbálni a vallásokat. 3 évig leszek hindu, 3 évig leszek zsidó, 3 évig keresztény, 3 évig buddhista, 3 évig muszlim, és a végén pedig kipróbálom, vagy eldöntöm, hogy na melyik bizonyult igaznak. De mi a nehézség ezzel? Hát, hogy ez sem objektív, nem? Hiszen mi alapján döntöm el, hogy melyikkel kezdem? Amelyikben benne vagyok, az egy élményt jelent. De majd a negyedikben, amikor benne leszek, az elsőnek az emléke és tapasztalatai teljesen elhomályosulnak. Főleg, ha igazán belemérdek abba a vallásba és annak a közösségnek a megtapasztalásaiba. Akkor az mások egy távoli emlék. Akkor pedig mi alapján választom ki, hogy melyikkel kezdem, és melyik lesz az utolsó? Azt gondolom, hogy a mai korunknak az egyik nagyon bölcs felismerése az, hogy nem lehet objektíven választani. Akárki akármilyen döntést hoz, az valami alapján hozza. Akár a neveltetése alapján, akár az aktuális élethelyzete alapján, ízlése alapján, vagy nagyon, nagyon sok más szempont hathat arra, hogy milyen döntést hozunk. Azt gondolom, hogy egy illúzió az, hogy az összes vallást egyformán megismerve a végén majd el tudjuk dönteni, hogy melyik az igaz. Szerintem nem ez az út Isten, az Istennel való találkozáshoz. A negyedik felvetés az az, hogy a jó emberek üdvözülhetnek vallásuktól függetlenül. Ráadjunk ezt a képre. Itt a mennybe jutott emberké azt mondja Szent Péternek, hogy hát figyelj, igazából tényleg nem hiszek ezekben a dolgokban, de azért örülök, hogy itt vagyok. Hogy vajon lehetséges-e egy ilyen szituáció a mennyben? Sokszor azt szeretnénk, hogy látva olyan embereket, akik szívükkel, lelkükkel, a másokért élnek. Kedvesek, aranyosak, nem káromkodnak, nem lopnak, de nem templomos emberek. nem mondhatnánk, hogy igazán hívők lennének. Akkor Isten ezeket a jó embereket tényleg elzárná a vele való közösségből. Csak azért, mert nem tudtak abban a kereszténységben hinni, ami sok-sok féleképpen megjelent ebben a világban, vagy sokféle felekezet tolmácsolásában. Ez is első ránézés egy nagyon szimpatikus ötlet. Hadd üdvözüljenek a jó emberek. Sőt, illik is abba a képbe, hogy Isten egy szerető Isten. Hiszen ha ő tényleg szerető, akkor engedje már meg, ne legyen olyan szigorú. Ha a saját fiát képes volt odaadni értünk, és annyira szeretett bennünket, akkor már nehogy ezen múljon néhány embernek az üdvössége. Hadd legyen, hogy a jó emberek is üdvözüljenek. Mi a nehézség ezzel az első ránézésre szimpatikus ötlettel, ami bennem is megvan? A faluban, ahol gyermekként éltem, élt a szomszédban egy ilyen csupaszív, kedves néni, aki ugyan olyan cifrán tudott káromkodni, hogy azóta se hallottam még Budapesten sem olyan káromkodás, de mégis egy csupaszív asszony volt. Ha oda bement, akárhonnan egy vendég, legyen az villanyszerelő, kéményseprő, vagy a szomszéd kisfiú, onnan nem jöhetett el, amíg a háromfogásos ennivalót el nem fogyasztotta. De ha este 9-kor mentünk, ott akkor is volt háromfogás. Szóval csupaszív asszony volt tele, vendégszeretettel, kedvességgel. És amikor ez a néni meghalt, akkor azon gondolkodtam én is magamban, hogy bárcsak ő is, ha nem is ismerte Istent életében, de most üdvözülhetne is, és megtudná, hogy ki is az a szerető Isten. És akkor én még el is kezdtem imádkozni, de hát Uram, te tudod, hogy milyen jó ember volt. Ha én tudom, akkor mennyivel inkább tudod te. De azon gondolkodtam, hogy hát ez nem egy református hozzáállás. Egyrészt halottak én imádkozni, előbb nem egy református hozzáállás. Másrészt az sem egy református hozzáállás, hogy azt gondolom, hogy jó lenne, ha Isten a jó tetteink alapján üdvözítene bennünket. Egyrészt, amikor ezt gondolom, akkor azt gondolom magamról, hogy én vagyok az, aki ezt a nénit szerettem. Isten nem szereti annyira. De nem baj, én jóban vagyok Istennel, és gyorsan meggyőzöm őt. Hogy Uram, Uram, légy szíves! Nem? Mennyire hamis ez a gondolat? Ha valaki, akkor Isten sokkal jobban szerette ezt a nénit, mint amennyire én szeretem. Ez az egyik hamis gondolat ebben a hozzáállásban. A másik hamis gondolat pedig az, hogy mi ki szeretnénk nyitni az üdvösség kapuját, hogy a kedves és jó emberek is bemehessenek rajta. De annyira jó, hogy Isten nem enged ennek a kérésnek. Hiszen ha a kedvességünk és jóságunk alapján mehetnénk be Isten országába, akkor nem az lenne, hogy oda nagyon sokan mennénk, hanem akkor egyikünk sem lenne. Amikor ezt kérjük Istentől, hogy a jó emberek hadd üdvözüljenek, akkor azt kérjük tőle, hogy Uram, hozd a mérleget, és nézd, hogy ő jó volt. És ha Isten tényleg hozná a mérleget, akkor kiderülne, hogy nem volt jó. Ugyanis a törvény nem így gondolkodik, hogy milyen jó dolgokat tett ez az ember, amiért föl lehetne őt menteni. Egy bíróságon sem lehet azt mondani, hogy hát ez az ember megölt valakit, de 10 embernek az életét megmentette. Akkor mentsük föl. A törvény azt mondja, megöltél valakit, akkor rás mögé mehetsz. Köszönjük a 10 embernek a megmentését, de a törvény az törvény. Szóval azt gondolom, hogy Istennek az ötleteit nem kell felülbírálnunk, nem kell másra rábeszélnünk őt, és szerencsére, hál' Istennek nem is engedi, hogy rábeszéljük mást. Kegyelemből van üdvösségünk. Ez a néni, akit én nem ismertem hívő emberként, épp úgy Isten kegyelmére szorult, mint ahogyan én Isten kegyelmére szorulok. És az, hogy én megismerhettem és elfogadhattam Krisztust úgy, ahogyan Isten elém adta az üdvösség útját, ez tök jó dolog. De ugyanúgy az utolsó napon épp úgy nem tudok semmit felhozni a mentségemre, mint az a néni nem tud semmit felhozni. Csak azt tudom mondani, hogy Krisztusért üdvözülhetek. És ha ez a néni szintén bekerül Isten országába, akkor ő is Krisztusért fog. Nem pedig azért, mert finom süteményt sütött. Szóval miközben ki akarunk nyitni az üdvösség kapuját, igazából nagyon beszűkítenénk azt. És Isten nagyon kegyelmes, hogy ő az, aki tárgyra nyitja az üdvösség kapuját. Ez a négy felvetés szokott szerintem a leggyakrabban felmerülni ezzel kapcsolatban. Szeretnék felolvasni egy igét Péter első leveléből, a második fejezetből, a 6-tól a 12. versig terjedő szakaszból. Péter ezt írja. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatásnak. Ebben az igerészben benne van egy csomó minden. Egyrészt benne van az, hogy a kereszténységnek van igaza. Hiszen azt mondja, hogy Isten népe vagytok, vagyis ti keresztények vagytok Isten népe, királyi papság. Ugye a papok azok, akik közben járnak a nép és Isten között. Szent nemzet vagytok, szent, vagyis Isten számára elkülönített. Valaki erre a bibliai helyre hivatkozva azt mondhatná, hogy na ugye, nekünk van igazunk, és most már megyünk, vonulunk a Bibliánkkal, és mindenkinek a fejére olvassuk, hogy ők tévednek. Igen ám, de mást is mond ez az igevers. Fölteszi azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi Isten szemében. Lehet még egyet? Még egyet? Ugyanis nem csak ezeket a pozitív dolgokat fogalmazza meg Péter a levelében, hanem azt is mondja, hogy akik számára nem volt irgalom, ezek voltatok ti, most pedig irgalomra találtatok. Egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Vagyis, hogyha úgy érezzük, hogy mi rátaláltunk Istenre, és hogy felfedeztük a kijelentésben azt, hogy kicsoda ő, és találtunk hozzá egy utat, ahogyan kommunikálhatunk vele, ahogyan megváltoztatja az életünket, ez nem azt jelenti, hogy mi különbek lennénk bárkinél. Hiszen mi épp úgy nem voltunk az ő népe, mint ahogyan más emberek sem. Épp úgy nem volt számunkra kegyelem, mint ahogyan azoknak sincs, akik fölött ítélkezünk. Vagyis nem igaz az, hogy mi fölötte állnánk más vallású vagy más kultúrájú embereknek. Van egy vers, egy angol vers, aminek az egyik versét is szabadon így fordítottam. Ha azt mondom, keresztény vagyok, nem állítom, hogy mindent tudok. Felvállalom az űrzavarom, alázattal kérve, hogy tanítson. Van tovább is. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor nem azt üvöltöm, hogy üdvösségem van, hanem csak suttogom, hogy néha elveszettnek érzem magam, és ezért választottam Istent. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor nem emberi büszkeséggel beszélek, hanem megvallom, hogy küszködök, és hogy szükségem van Istenre, hogy vezessen. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor nem próbálok meg erősnek látszani, hanem megvallom, hogy gyenge vagyok, és szükségem van Isten erejére, hogy tovább haladjak. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor nem arról beszélek, hogy sikertörténet lenne az életem, hanem megvallom, hogy sokszor elbuktam, és nem tudnám magamtól ezt jóvá tenni. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor nem állítom, hogy tökéletes vagyok. A hibáim sokkal inkább látszanak, ennél, hogy ezt mondhatnám. De Isten azt mondja, hogy kegyelmet ad nekem. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor még mindig érzem a fájdalom fullánkját magamban. De Isten látja a gyengeségemet, és ez az, ami tovább segít engem. Amikor azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor nem ítélkezni akarok ezzel, hiszen nincs rá hatalmam. Csak azt mondom, hogy Isten szeret engem. Hát amikor más vallásokról, vagy más másban hívő szeretteinkkel beszélünk, akkor szerintem ez egy nagyon bölcs hozzáállás. Meglátni azt, hogy mi nem kereszténynek születtünk, és nem Isten lábainál ébredtünk, hogy igen, én mindig is hittem Istenben, úgyhogy nekem jogom van mások fölött ítélkezni. Nem. Mi is nem voltunk Isten népe, és az ő kegyelme, hogy ismerhetjük őt. Úgyhogy ugyanabban a cipőben evezünk, mint más vallású embereink. Vagy a szeretteink. Szerintem, hogyha ezt nem felejtjük el, akkor ez segít szeretettel kommunikálni más vallású és kultúrájú emberekkel. Tehát ki vagyok én Isten előtt? Én is egy elveszett bűnös vagyok, akit Isten megmentett. A második kérdés, amit föltehetünk magunknak, az az, hogy kik a más vallású barátaim Isten előtt. Nem kell egyetértenünk a más vallásúaknak a válaszaival, ahhoz, hogy komolyan vegyük a kérdéseiket. Hoztam két zenét, nem tudom, hogy ki ismeri Kovalszkit meg a Begát. Ez egy új, elég népszerű együttes. Ez a férfi sokat foglalkozott a kereszténységgel, de a kristna tudattal is. És egy kicsit szállingózott közötte. Majd ezt is meg lehet hallgatni, szerintem most úgysem hallatszana jól.
Ki tudom hozzám magunkat, és már hallatszik. Ki hozzam?
Szerintem szóval a végén meghallgatjuk. A lényeg, hogy mehet tovább a következő kép, hogy ne. Tehát ő az, aki énekel, és azt mondják a fiatalok, hogy végre egy zenekar, amelyik örömzenét játszik. Beethoven óta nem volt, aki örömódát írjon. Szóval nagyon furcsa, hogy tényleg a magyar együttesek közül nagyon kevés olyan van, akinek a zenét hallgatva az emberben pozitív hozzáállás erősödne meg a világ dolgaihoz. De ő ilyen zenét játszik, ami nagyon bátorító, nagyon lelkesítő, sarkal arra, hogy Istent keresse az ember, számoljon Isten jelenlétével az életében, de hát azért mégsem lehet azt mondani, hogy egy keresztény ember lenne, sőt, most éppen a krisna tudatú hívők között találta meg a helyét az útkeresésében. És ő ebben a dalban, amit hoztam, arról énekel, hogy álmodik egy olyan korról, amikor fölépül egy új templom, de nem erőből, és nem kőből, és nem agyagból, és nem földből, hanem a szívekben épül fel ez az új templom. És ezt hallgatva, mondjuk tudva erről a Kovalszki nevű emberről, hogy ő egy krisna tudatú hívő, akkor megbotránkozhatunk rajta, hogy hát szépen behozza ide a keleti filozófiát, hogy a szívünkben épüljön fel a templom, és akkor mi van a mi értékes református templomainkkal, mi van a mi gyülekezeteinkkel, mit kell itt elspiritualizálni a dolgokat. És könnyen ítéletet mondhatunk fölötte. De igazából, ha föltesszük a kérdést, hogy amiről énekel, az vajon nem egy igazi vágya az emberiségnek? Mert szerintem de. Abszolút. Szerintem nem az a helyes hozzáállás, hogyha más vallásoknak egy-egy szimpatikus tanítását látjuk, azt mondani, hogy más vallású, ezért nem is érdekel, nem is akarom meghallgatni. Hanem az a helyes hozzáállás, azt mondom, hogy ez egy érdekes gondolat. És vajon mi az a vágy, mi az az igazságkeresés, amivel ebben tudok azonosulni? Ebben a dalban, ebben a szívekben fölépülő új templomban mi az, ami egy valódi istenkeresés? És amire a kereszténységnek nem csak válasza van, de elvárások fölötti válasza van. Hát az, hogy a kereszténység azt tanítja, hogy Istent megismerve a mi testünk a Szentlélek templomává válik. Hogy Isten nem kívül kereshető, hanem olyan személyes kapcsolatban lehetünk vele, amilyen korábban elképzelhetetlen lett volna. Ha én találkoznék Kovalszkival, akkor igenis el tudnék vele kezdeni beszélgetni, hogy figyelj, amiről énekeltél, az megvan, az létezik. Az nem egy távoli kornak az álma, hanem ez most is megtapasztalható azoknak az embereknek, akik Krisztusnál keresik Istent. Értjük a különbséget? Tehát hamar kidobhatnánk őt, hogy más vallású, vagy ilyen spirituális csavargó, de közben, amit megfogalmaz, arra elvárások fölötti válasza van a Szentírásnak. Hogy egy másik hasonló zeneszerző, ő egy kicsit klasszikusabb, de akkor ezt se hallgassuk meg, a következő képen látszik John Lennonnak az Imagine című száma, ahol arról énekel, hogy elképzelt egy világot, ahol nem lesz vallás, és ezzel már nagyon sok ellenséget szerzett magának, ahol az emberek békében és szeretetben élnek együtt, és általában a keresztény körök azt mondják, hogy hát ezzel a számával, ahogy a milliók tomboltak a koncertjein, nagyon sok embert eltávolított és elszakított Istentől és a spirituális élettől. Közben nem lehet-e ezt a gondolatot, ezt az ötletet megközelíteni egy másik oldalról? Hiszen amiről énekel, hogy legyen egy olyan kor, ahol nincsenek vallások és nincsen gyűlölet, hanem csak szeretet és béke van, akkor igazából ez a vágy, ez egy valós dolog. Ez valamikor meg fog történni. A kereszténység szerint is. Nem igaz? Hiszen mit ír a Szentírás Jelenések könyvében az Új Jeruzsálemről? Az, hogy eljön az a kor, amikor az emberek nem vallásokban keresik Isten, hanem Isten ott fog lakni közöttük, még nem lesz szükség villanyra vagy nappalra sem, mert Isten maga lesz a világosság. Vagyis amiről nem gondolom, hogy John Lennon ezért írta volna ezt a számot, tehát nincsenek illúzióim, de az a spirituális kérdésfelvetés, amit ő meghoz, és amiről énekel, arra nem azt kell mondanunk, hogy menj innen, hanem azt mondhatjuk, hogy figyelj, jó a kérdésed, és egy tök jó válaszunk van rá. Mehetünk tovább. Azt gondolom, hogy a kereszténység üzenetét látva, két, és ez az utolsó gondolat, jól elhúzódott az idő, a kereszténység üzenetet látva két dolog feszül egymásnak. Két keresztény igazság. Az egyik keresztény igazság az, hogy Istennek van hatalma bárkit üdvözíteni. Mivel ő szuverén úr, azt tesz, amit akar, azt üdvözít, amit akar. A másik ilyen igazság az, hogy azért Jézus mégiscsak azt mondja, hogy senki nem láthatja meg az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. És hogy én vagyok az út, és senki sem mehet az atyához, csak is én által. Ez is benne van a Szentírásban, ez is igazság. És a kettő egyrészt egymásnak ellentmond, másrészt mégis mind a kettő egyszerre igaz. Amikor az egyház csak az elsőt akarta hangsúlyozni, hogy Istennek van hatalma bárkit üdvözíteni, akkor szépen hátradőltünk a fotelünkben, és nem érdekelt a más vallású ember. Majd, ha Isten jól látja, akkor megteszi. William Carey, akiről beszéltem valamelyik nap, a cipész misszionárius, amikor a baptista presbitérium elé tárta az ötletét, hogy el kéne menni Indiába, hogy ott megtérítsék a nem keresztény embereket, akkor a presbitérium egybehangzó válasza az volt, hogy fiatalember üljön le, Isten, ha meg akarja téríteni a pogányokat, akkor azt megteszi nélkülünk is. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy Istennek hatalma van bárkit üdvözíteni, és a másik igazságot elhagyjuk, akkor csak annyi lesz, hogy majd Isten tesz, amit akar. Ha viszont csak azt mondjuk, hogy egyedül Jézusban ismerhető meg Isten, és elfelejtjük a másik igazságot, hogy Istennek hatalma van bárkit üdvözíteni, akkor pedig tipikusan azok a keresztények leszünk, akik megyünk a Bibliával, és agyoncsapunk mindenkit, aki a közelünkben merészkedik. Nagyon nehezen tartható ez a missziói hozzáállás. Látnunk kell, amikor más vallású emberekkel, vagy ezoterikus emberekkel, kereső emberekkel beszélgetünk, vagy mi magunk ilyenek vagyunk, hogy nem ott kezdődik Isten munkája, amikor mi elkezdünk Istenről beszélni. Isten már ott volt a más vallások hívei, és a más vallású emberek életében korábban is, mint hogy elvinnénk hozzájuk a kereszténységet. Hadd mondjak erre pár példát. Először egy bibliai példát szeretnék mondani. Amikor Pál apostolék elkerülnek Málta szigetére, és ott úgy beszélnek a más vallású pogány emberekhez, akik nem ismerték a zsidóságnak az Istenét, azt mondják, hogy az az Isten, akit mi hirdetünk, eddig is ő adott nektek termőidőket, esőt és szívbeli örömet. Hoppá! Pedig ha valaki, akkor Pál apostol tudta, hogy kicsoda Krisztus, és hogy ő az üdvözítő, és mégis hogyan kapcsol a pogányokhoz? Azt mondja, hogy amit eddig tapasztaltatok, és jó volt, az is attól az Istentől jött, akiről most beszélünk nektek. Azt gondolom, hogy ezt látnunk kell más vallásokkal találkozva, hogy vannak olyan igazságmorzsák, amelyek nem csak úgy kipottyantak a fejükből, hanem az is Isten kijelentése abban az értelemben, hogy teljes verzióban megvan Jézusnál is. De például Platonnak van egy nagyon érdekes gondolata, ő azt mondja, hogy mi emberek azért vagyunk jók, és ha valami igazságos dolgok mellett kiállunk, akkor ezt csak azért tesszük meg, mert bizonyos körök emiatt megjutalmaznak bennünket. Akár a barátaink, akár a hasonló gondolkodású közegünk, de hogy valahol elismerést kapunk ezért. Vagy lehet, hogy mi magunknak megveregetjük a vállunkat, hogy azért mégiscsak jó ember vagy. És azt mondja Platón, aki Krisztus előtt több száz évvel él, hogy ha a teljes igazság, és a teljes igazságosság, a teljesen önzetlen szeretet egyszer testet öltene ebben a világban, akkor mi ezt a testet öltött szeretetet meggyaláznánk, leköpnénk, megkínoznánk, és végül karóba húznánk. Ami a perzsa megfelelője a keresztbefeszítésnek. Döbbenetes, nem? Tehát Platón valószínűleg nem ismerte ezeket a proféciákat a messiásról. És mégis eljut az igazságnak egy ilyen fajta megismerésére, ahol látja azt, hogy ha Isten megjelenik a világban, akkor ott mi fog történni. Véletlen? Nem hiszem, hogy véletlen. Persze erről lehet vitatkozni. De azt gondolom, hogy Isten igenis adhat ilyen kijelentés morzsákat az embereknek, különböző filozófiában, különböző vallásokban, de ez teljes verzióban, beteljesedve a kereszténységben megjelenik és jelen van. Amikor mi gondolkozunk más vallásokról, vagy találkozunk más vallású emberekkel, akkor szerintem ezt a kettőt kell látnunk. Hogy igenis van benne valamilyen igazság, ezt fedezzük fel, keressük meg, és nézzük meg, hogy a Szentírás ezt az igazságot hogy fogalmazza meg, hogyan mutat Istenre. Sokkal egyszerűbb lenne azt mondani, hogy ne foglalkozzunk a kérdéssel, mert Isten azt üdvözít, akit akar. Az is egyszerű lenne azt mondani, hogy egyedül Jézusban ismerhető meg, prédikáljuk ezt és kész. De ha mind a kettőt a szemünk előtt tartjuk, akkor az már sokkal nehezebb. Az kreativitást igényel minden egyes beszélgetésünkben, minden egyes megnyilvánulásunkban, minden egyes találkozásunkban. De hiszem azt, hogy Isten szemfelke ebben vezet bennünk. Adjon Isten ehhez bölcsességet is, adja meg, hogy ő velünk maradjon, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, vagy amikor ilyen dolgokon gondolkodunk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, te látod azt, hogy az a megtapasztalás, vagy az a gondolat, amit kaptunk tőled, az mennyire könnyen gőgössé tehet bennünket, mint hogyha mi birtokolnánk téged. És közben érzéketlenekké válhatunk azokkal szemben, akik keresnek téged. És azt gondoljuk, hogy ők fényévekre vannak tőled bezzegni. Kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg életünknek a gőgös megnyilvánulásait, gőgös tetteit és gőgös hozzáállását. De Úrunk, azt is szeretnénk megvallani, hogy más alkalmakkor pedig pont, hogy nagyon engedékenyek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy az evangéliumot le kellene cserélnünk valami barátságosabbra. És közben, amikor azt gondoljuk, hogy kinyitjuk a kegyelem kapuját, nagyon is beszeretnénk szűkíteni. Kérünk, Úrunk, hogy te tégy bölcsekké, lássuk meg, hogy a te akaratod, a te utad a helyes. A te utad az, ami a legtöbb embert megvált, aki a legtöbb embernek megváltoztatja az életét. És aki a legtöbb embernek megadja azt a találkozást, amit mi is megtapasztalhattunk. Úrunk, kérünk, segíts azokban a beszélgetésekben és szituációkban, amikor más gondolkodású és hitű emberekkel beszélgetünk. Attól, hogy meglássuk azt az igazság morzsát, ami nálad teljesen megvan. És Úrunk, mi magunk, mint kereső emberek is szeretnénk kérni téged, hogy amilyen vágyunk van, hogy ahogyan keresünk téged, meglássuk, hogy az hogyan van meg nálad, és hogy mennyire az elvárások fölött be tudunk teljesedni azzal, ami iránt, ami után vágyakozunk. Kérünk, Urunk, hogy add meg mindannyiunknak a veled való találkozást, ennek az örömét, és add, hogy ez hajtsa, ez motiválja az életünket. A te nevedért kérünk, hogy hallgass. Ámen. A kérdések között volt több olyan kérdés is, ami ezzel a témával volt kapcsolatos. Az egyik arra vonatkozik, hogy mi a helyzet, amikor a Szentírásban azt látjuk, hogy Izrael körül, vagy pedig Izrael története előtt voltak más istenek is, hogy ezek vajon tekinthetőek-e ugyanannak az Istennek, mint akiben később a zsidóság hisz, vagy pedig ezek teljesen más istenek, és majd Isten kijelenti magát teljes verzióban. Azt gondolom, hogy az igehirdetés erre a kérdésre felel, de szerintem minden vallás, vagy a legtöbb vallás hordoz nyomokat, vagy vágyakat az egyik az Isten felé, de ez a vágyat akkor tölti be Isten, amikor valaki megismeri őt. Tehát szerintem ezek nem ugyanazok az Istenek, mint akiben ezek az Istenek nem ugyanaz az Isten, mint akiben mi hiszünk, de ugyanannak az Istennek a keresései, ha ez válasz erre. És volt egy olyan kérdés is, hogy amire szerintem szintén válaszolt ez a előadat, az igehirdetés, az pedig az volt, hogy a vallások tanítása lényegében ugyanaz, hogy miért nem lehet akkor megegyezni egy közös igazságban. Tehát akkor most két kérdésre sikerült a tanításban megválaszolni. Ha valakinek van most ezzel kapcsolatban kérdése vagy hozzászólása, akkor azt szívesen várjuk, utána mi megnézzük pár kérdést rövid.